Jó estét kívánok minden kedves versenyzőnek!
A mai is este folytatjuk a 26-os verőt, csukjuk be kérem az ajtót, hogyha lehet. Kérem titeket, köszönöm szépen! És ha megengeded az ablakot, kérem. Köszönöm szépen! Ha emlékeztek az előző fejezetben, vagy a fejezetnek az első részében, amit a múlt alkalommal tanultunk, arról volt szó, hogy az embernek mennyire ügyelnie kell arra, hogy örömmel szolgálja Istent. És tartózkodnia kell a szomorúságtól, a melankóliától, a lustaságtól. És ugye azt a példát mondtuk, hogy amikor két ember viaskodik, ha birkózik, akkor lehet az egyik erősebb, izmosabb, mint a másik. De a másik fürgék és energiadúsabb, akkor le fogja győzni. És ugyanez a helyzet itt is. Nem elég, ha az ember jó szándékú, jó indulatú, nagy tudású, és így tovább, ha lusta, ha nincs benne az energia, a fürgesség, az életeltelítiség, a pozitív gondolkodás, akkor bűnbe fog esni, mert a melankólia, a szomorúság, a lustaság az embert bűnbe viszik. És erre mondtuk, hogy még akkor is az ember azt mondja, hogy hát ő nem azért szomorkodik, mert mit tudom, milyen baja van, azért szomorkodik, mert vétkezett. Ezt tudjuk, jó, ez rendben van, de azt is csak kifejezett időpontokban, megszabott időszakokban szabad, nem bármikor, hanem arra kijelölt időpontokban. Ne hitesse el magával, hogy a bűn utáni lelkiismeretfurdalás és szomorkodás az olyan jó dolog. Nem mindig jó. Néha csak ez egy ilyen beleéri magát, szenteskedik, de tulajdonképpen nem pozitív a dolog, mert ez a lelkiismeret furdalás arra viszi őt, hogy akkor megint melankólia, szomorú, lusta, depresszió, és így tovább. Ezért csak kifejezett időpontokban, mint például az éjszaka közepén, éjfélkor, tikun hacot, emlékeztek erre a fogalomra? A tikun hacotkor, ha föl kell az éjszaka közepén, és akkor, amikor a szentély pusztulására gondol, akkor végig gondolja a bűneit és a vétkeit. És az egy kifejezett időszak, vagy egy időpont erre, egy meghatározott időpont, és azt is rögtön mi követi? Az a Zsoltár, amiben Dávid azt mondja, hogy a szomorúságot rögtön az öröm kell, hogy kövesse. És ezzel az örömmel és energiával tanulja a Tórát utána még órákon át. Most mi, aki nem fogunk, vagy fog, csinálhatjuk, de nem, ugye ez nem a mi szintünk, hogy most éjfélkor fölkeljünk és a szentélyt csirassuk, nekünk ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember ne hitesse el magával, hogy a lelkiismeret furdás ez egy olyan jó dolog. Ugye van bennünk néha egy ilyen érzés, hogy rossz érzésem van, de igazából én milyen jó fej vagyok, hogy nekem rossz érzésem van. Ismerjétek ezt? Biztos veledek is megtörtént, hogy lelkiismeret furdalásom van valami miatt, és tudom, hogy ez nem jó, hogy lelkiismeret furdalásom van, mert ez nem visz előre, de azt mondom magamnak, hú, ez egy lelkiismeret furdalásom, és én ráadásul még milyen egy szent ember vagyok, hogy nekem lelkiismeret furdalásom van. Nem vagyok egy ilyen érzéketlen ember. Köszönöm szépen. Volt egy híres haszid tanító, Rebe, nem emlékszem a nevére, aki azt mondta, a bűn utáni lelkiismeret furdalás gyakran még súlyosabb, mint maga a bűn. Mert a bűn az leviszi az embert. De ha aztán még a rossz ösztön ráveszi arra, hogy a nem megfelelő időpontokban lelkiismeret furdalása is legyen, akkor aztán tényleg lemegy. És ezért az embernek van lelkiismeret furdalása, az jó, mert nem egy érzéketlen valaki. De ne élje bele magát, és ne szomorkodjon, meg mit tudom én, hanem válasszon ki, azt mondja, én ma este, esti imában erre koncentrálni fogok, hogy most milyen rossz, amit csináltam, és hogyan tudnám ezt kijavítani. De ne csak úgy, hogy nem tud semmit csinálni, nem tud tanulni, Tórát tanulni, imádkozni, másokon segíteni, dolgozni. Miért? Mert lelkiismeret furdalás zavarja. Minden dolog, ami nem tudatos, az nem jó. Ha neked, vagy az nem tökéletes. Ha neked lelkiismeret furdalásod van, nagyon jó, de ez ne jöjjön spontán, ez legyen tudatos. Te tudatosan választ ki, hogy mikor legyen az. Mi az az időpont, amikor te ezt csinálni fogod. Mert különben nem te vezeted az életedet, hanem az élet vezet téged. Ahogy manapság divatos kifejezésekkel szokták mondani a kócsok, a hogy hogyan kell az életet vinni. Nem szabad hagyni, hogy sodródjál a dolgokkal. Most mindez mire vonatkozik? Arra, amikor az ember olyasmiért szomorkodik, hogy vétkezett, letért a jó útról, ne adj Isten, rosszat tett, bűnbe esett, és így tovább. De mi van akkor, amikor az ember nem ezen szomorkodik? Az, hogy nincs mit enni, az, hogy beteg, beteg egy családtagja, hogy nem mennek neki ki a dolgok, nem találja a élete párját, nem születik gyereke, stb. Olyan dolgok, ami az embert szomorúvá tudják tenni, és nem tudja azt, hogy kiválasztok egy időpontot, hogy mikor szomorkodjak ezen. Eleve miért semmi pozitív nincs abban, hogy ezen szomorkodjon. Hogy tud ezektől, mit tud ezzel kezdeni? Hogyan tud ezektől megszabadulni? Ez a kérdés. Az ember hogyan tudja kezelni azt a rosszat, ami az embert éri? És ez mindannyiunkat valószínűleg foglalkoztat, az egyik legfontosabb kérdés az életben, mert olyan dolgokról van szó, ami nem feltétlenül a mi kezünkben van. Az, ami mi tudunk javítani, azon javítunk. Nem megy így, próbáljuk úgy, és így tovább. De az egy betegség, ez nem egy olyan dolog, amit tudok javítani feltétlenül. Jó, ha ez egy megfázás, akkor nyilván igen, vigyázok magamra. Olyan betegség, ami nem az én kezemben van, ne adj Isten, nem tudok javítani. Ha nem jön össze nekem valami az életben, egy üzlet, egy valami, megint csak nem egy dolog, amit tudok javítani. Akkor mit tudok kezdeni az ezzel van kapcsolatosan? Egy tragédia a családban, egy tragédia az egész zsidó néppel, a tragédia a világon, egy katasztrófa. Mit lehet tenni? Ez hogyan lehet kijavítani? Vannak dolgok, amik az ember, amiben nem tud, nincsen beleszólása. És itt meg kell, hogy mondjam, itt van különben még egy valami, amit érdemes, még mielőtt belemegyünk mélyebben, itt külön kell választani. Vannak olyan dolgok, ami rossz dolog, ami az életben történik, ami közvetlenül nem hozzám kapcsolódik, de közvetetten mégis. Ne adj Isten, most mondok egy példát, nem lehet általánosítani, és ne értsétek félre, de mégis érdemes megfontolni. Vannak dolgok, amik az életben nem sikerülnek, és az ember úgy gondolja, hogy ez nem rajta múlik. Mondjuk, menjünk egy egyszerűen, üzleti életben. Nem jönnek össze, és úgy gondolja, hogy hát milyen szerencsétlen vagyok, én mindent megteszek, és nem jön össze. Ebben az esetben kétségtelen, hogy ahhoz, hogy egy üzleti dolog összejöjjön, a megélhetés összejöjjön, az Istenen múlik. De ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy hát, ha én is tudnék valamit másképp csinálni. Ugye? Ne élje bele magát az ember abba, hogy ez csak Isten ügye. És ugye, hát mit tudok tenni? Hát a sors így hozta, hogy ilyen szerencsétlen, és nem tudok megélni. Az embernek végig kell gondolni, lehet, igaz, hogy te erőlködhetsz, és próbálhatsz mindent csinálni, és mit tudom én, és még mindig nem jön meg a megélhetés. Igaz, mert Istenre szükség van, ez igaz. De nagyon sok esetben nem erről van szó. Isten azért nem jön meg a megélhetés, mert valamit rosszul csinálsz. És akkor az emberek érdemes egy kicsit ellépni, és azt mondani, biztos, hogy a jó úton járok? Nem kéne itt valamit változtatni? Valamit másképp csinálni? Mert, ugye, ez egyszerűen praktikusan lehet, az ember nem látja bele, nem látja meg a saját atyáket, hogy egyszerűen olyan dolgokat csinál, aminek semmi értelme, vagy semmi esélye, vagy és így tovább. Ez a megélhetés területe. Vannak dolgok, ami ennél kicsit távolabb, vagy kevésbé közvetlen, egészség. Van egy betegség a családban, hagyj Isten. Akkor az ember, jó, vannak dolgok, ami a természet része. Egy 80 éves anyuka megbetegszik, akkor ez a természet része, ezzel nem tudom mit kezdeni. De egy olyan dolog, ami szemet szúr. Az ember azt kérdezi, Isten miért rendezte így? Vagy egy olyan dolog, nem is egy betegség, egy tragédia egy gyerekkel mondjuk, rossz útra tér, rossz dolgokat csinál. És a szülő azt gondolja, hogy mit tudok tenni, mindent megtettem az életben, mindent odaadtam neki, és mégis rossz útra tért. Mit lehet most csinálni, és nekem, és akkor szomorkodik ezen. És látszólag, akkor tényleg ez olyan dolog, hogy nem rajta múlik. Igen ám, de ha mélyebben belegondoltok, akkor ez is valahol. Lehet, hogy itt is érdemes elgondolkodni. Vannak dolgok, amik közvetlenül érdemes elgondolkodni. Ha egy gyerek rossz útra tért, akkor ott az akár, ahhoz nem is kell túl mélyre menni, lehet, hogy ott van valami probléma, ami miatt ő erre az útra tért, csak egy kicsit mélyebben bele kell ásni magadat. És vannak dolgok, amik már egy kicsit ezoterikusabb, vagyok, hogy úgy mondjam, egy betegség. Ha valaki súlyos beteg lesz mondjuk a családban, akkor nem azt mondom, hogy az embernek azon kell gondolkoznia, hogy ő a hibás. és hogy hibáztassa magát. De én hiszek abban, persze Isten ne adjon nekünk ilyen, bármilyen próbatételt, de én hiszek abban, hogy ezek a dolgok nagyon sokszor olyan próbatételek, amiket Isten azért ad, hogy fölismerjük, hogy valami nem tökéletes, valamint változtatni kell. Én nem mondom, hogy mindig, félreértsetek, mert van a dolog, amikor az ember nem, amikor nem erről van szó, tényleg elsőről van szó, ami érthetetlen. Mondjuk ma elment egy terrorista a iskola mellett, a zsidó iskola mellett, és belelőtt a gyerekek közé, most ott azt nincs semmi, az ember bármit tudna magával gondolni, hogy mit csinálhatott volna másképp, vagy mit kéne másképp csinálni. Van egy betegség a családban, ami nem is közvetlenül kapcsolódik semmihez, esetleg elkezdett, hogy a családi viszonyok nem olyan jók, valamint lehetne változtatni, vagy a gyerekekkel kapcsolatban, vagy egymás közt. Valami nem simmel. És ezt azt kell, hogy mondjam, ez nem csak egy isteni dolog. Ez nem kell hinni Istenbe. Ez pszichikai kérdés is. Vannak, én nagy híve vagyok ennek, de lehet, hogy ezt nem, most nem a tányából olvasom, szóval félre ne értsétek, nem szent irat, amit én most mondok, de én nagyon hiszek abban, hogy ezeknek a betegségeknek, mint a rák, olyan betegségek, most nem egy megfázás, egy influenzára gondolok, betegségeknek a nagyon nagy része pszichikai hátterű. Valaki, és gyakran tényleg lehet látni, hogy mi a kapcsolat. Ha valaki kap egy betegséget, és lehet látni, hogy itt mi volt, mi előzte ezt meg. Most nem akarok példákat mondani, mert de mindenki tudja, hogy mire gondolok. Nem tudom én, valaki túlhajtja magát, és nem foglalkozik a családjával, vagy mit tudom én. Akkor jön egy betegség, ami rákényszeríti, hogy foglalkozzon a családjával. Valaki durva a családjával. Jön egy betegség, rákényszeríti, hogy legyen egy kicsit. Tehát, hogy mondjam, ami azt jelenti, hogy megmutatja maga a helyzet is, hogy mi az, amin neki változtatnia kell. És még egyszer hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy hibáztatnia kell önmagát, nem azt jelenti, hogy lelkiismeret fordulása. Csak egyszerűen arra gondolja, már velem megtörtént ez a rossz, hogy ez valamit mutat nekem. Valamilyen útmutatást is kell, ez nem véletlenül történik meg velem. Valami miatt történik, gondolkozok el, hogy mi az, amin javítani tudnék, ami esetleg. Hogy mondjak más, például valaki egész nap a gyerekeivel foglalkozik, és túlságosan. Már olyan annyira, hogy túlhajtja magát, akár a felnőtt gyerekeivel kapcsolatban, hogy egyszerűen teljesen túlhajtja magát, és magára sem ideje nem jut. És egyszer csak beteg lesz, és ő nem tud a gyerekeivel foglalkozni, és most a gyerekei vannak rákényszerülve, hogy foglalkozzanak vele. Ugye? Akkor kiegyenlítődik a... Most mind csak olyan példákat mondok, hogy ezek olyan dolgok, amiknél ugye az embernek azért nem szabad túl hamar arra gondolnia, hogy ez nem az ő kezében van. Hogy semmi köze hozzá. Ez csak a sors, csak Isten keze, és így tovább. De! Vannak dolgok, amik tényleg csak a sors, csak Isten keze, és nem tudjuk, nem értjük, hogy miért, és hogy, és ezen csak szomorkodunk, és esszük magunkat. Akkor mi a teendő? Hogyan lehet ezen javítani? Eleve, hogyan lehet, hogy Isten rosszat hoz ránk? Hogyan lehet, hogy Isten rosszat hoz ránk? Akkor nézzük. Hine éjszaja utca, le tájér liboj, mikor éjszaja ninnud. Az igazi jó tanács arra, hogy tudja az ember megtisztítani a szívét minden szomorúságtól és minden bánattól és félelemtől, ami a világi dolgokat illeti, tehát ami nem az ő Istennel kapcsolatos útját, vagy az erkölcsi kérdéseket, hanem materiális kérdésekben. Minden, hogyan tudja megtisztítani a szívét minden szomorúságtól, ami materiális kérdésekben érinti őt. És még olyan alapkérdésekben is, mint a gyermekáldás, az egészség és a megélhetés. Ez különben a három alap dolog, amit a materiális életben említeni szoktunk. A három legalapvetőbb, legfontosabb dolog, az embert a boldogsághoz jutatják. A gyermekáldás, tehát magyarul a jó családi élet, az egészség és a megélhetés. Azt mondja, hogy van egy ilyen mondás, hogy Isten nem adja egy ember kezében mind a hármat. Hogy legyen nagyon jó gyermekáldás, nagyon jó egészség, és nagyon jó megélhetés is. Szóval nézzétek meg, nagyon kevés ember van a világon, akiről, akinek tényleg lehet mondani, hogy mind a háromban mindig tökéletes. Vannak emberek, akik mondjuk a háromból kettő mindig megvan náluk. De az élet különböző szakaszaiban. Vagy a megjelentés nem tökéletes, vagy ez nem, vagy az nem, vagy amaz nem. Most mi van akkor, amikor ilyen alapvető dolgokban is nagy problémák vannak, és emiatt van a szomorkodás? Hogy tudja ezektől megtisztítani a szívét? Mudázajsz, köztudott, amit bölcseink mondtak, hogy az embernek ugyanúgy kell áldania az örökkévalót a jó, a rosszért, mint ahogy a jóért is áldja. Vagyis, amikor egy zsidót megkérdeznek, hogy hogy van, mi újság, akkor azt mondja, hála Istennek. Azt mondta, hogy hála Istennek, nem tudjuk, hogy jó vagy rossz. Hála Istennek jó, vagy hála Istennek rossz? Mert minden hála Istennek. Mindenért megköszönünk, mindent megköszönünk Istennek. Ilyen a válasz rögtön. Hogy vagy? Baruch Hashem. Hála Istennek. Tudom, még nagyon sok minden benne lehet. A zsidó mindig megköszöni Istennek. Mit mondtak erre a bölcsek? Hogy kell ezt érteni, az embernek meg kell áldania Istent a jóért és a rosszért egyaránt? Egy örömmel kell fogadnia a rosszat is, ugyanúgy, mint hogy a jót is. Vagyis, ugyanúgy kell fogadnia a rosszat, mint a nyílt és nyilvános jót, ami a szem láttára is jó. Hiszen a rossz is tulajdonképpen jó, csak nem látja a húsvér ember szeme, hogy az hogyan jó. Mert ez a rejtett világból jön, ami a nyilvános világ fölött áll. Amely Isten négybetűs nevének, a Jud, He, Vav, He, Tetragrammaton névnek az utolsó két betűje. Ezt mindjárt el fogom kicsit részletesebben magyarázni. Először nézzük magát a témát. Ugye az tulajdonképpen azt mondja itt a tányában, az emberrel bármi történik, az tulajdonképpen jó. Ugye? És ezért lehet, hogy ő nem látja, hogy jó, de hisz benne, hogy jó. Ha a legrosszabb dolog is történik, ő hisz benne, hogy jó. Nézzük ezt egy pár szinten. Először is egy kis haszid történet. Van egy történet egyszer, eljön haszid a rebéhez, és mondja a rebének, rebe, énnek borzasztó dolgok történnek velem, és én nem értem, hogy amit itt mondtok, hogy mindig meg kell köszönni Istennek a rosszat is. Hogyan lehet azt mondani, hogy hála Istennek rossz? Hogyan lehet, hogy ilyen rosszul élek, hogyan lehet hála Istennek? Szóval nézd, nem tudom neked elmagyarázni, de van egy híres, van egy kedves barátom, egy haszidom, mondják, hogy Zuse, menj el hozzá, és ő el fogja neked mondani. Elmegy, megy, megtalálja ezt a Zusét, egy kis össze, egy kis viskóban lakik, semmilyen nincsen láthatólag, kis gyertya, csont gyertyán mellett üles tanul. Tehát látja, hogy üres a ház, tényleg minden kopott, ütött, semmi, szóval teljes nincstelenség. Szóval megy hozzá, azt mondja neki, Zuse? Azt mondja, igen. Azt mondja, hogy vagy? Azt mondja, hála Istennek. Azt mondja, azért jöttem, hogy de biztos el tud nekem magyarázni, hogy egy ember, aki rossz helyzetben van, hogy tudja azt mondani, hogy hála Istennek. Azt mondja, miért? Azt mondja, hát te a rendben hozzád küldöd, te el tudod magyarázni. Azt mondja, valami nagyon nagy félreértés van, mert nekem nem rossz a helyzetem. Nem tudom elmagyarázni neked, mert nekem rossz a helyzetem. És akkor már megértette a választ. Ugye ismeritek azt a történetet, az egy fél ilyen vicc, hogy eljön a rebe, azt mondja, a rebe, nagyon kicsi a szoba. 10 gyerek van, és hát egy szobában lakunk, és hát borzasztó kicsi. De meg gondolod, hogy azt mondja neki, erre a kabbalisztikus megoldás, hogyha a csirkét behozod a szobába. Behozza a csirkét, hiszen a 7 van, nem segített rajta semmit. Akkor most a jó megoldás az az lenne, ha behozod a libát is. Viszont most se segített semmit. A szamara, a szobat. És akkor minden, az egész udvar ott van, be van az egy szobás lakásba, azt Rebe azt mondja neki, na most mindenkit ki a... Ezért csak egy család maradja, azt mondja, Rebe, áldást tettél, olyan nagy a lakás, ezt el nem tudom képzelni. Vagy ennek egy másik fordulat, egy kicsit másképp végződik, azt mondja, Rebe, mit tudom én, a ludak, nem tudom, betegek, mit kell csinálni? Azt mondja neki, etesd meg őket, mit tudom én, kukoricával, nem segít. Rebe, a ludak, nem beteg, azt mondja, etesd meg őket rizsjel, nem segít. Rebe a ludak, etesd meg őket kenyérrel, nem segít. Rebe a ludak meghaltak, szóval Descartes pedig még annyi ötletem lett volna. Na, de most fordítva a szót, Szóval erről van szó, hogy a rosszért is megáldjuk Istent. Van erre két történet. A rosszért hogyan áldjuk meg Istent. Egyik történet úgy szól, hogy volt egyszer egy híres ember, akit úgy hívtak, hogy Rabbi Akiva. És Rabbi Akiva nem volt egy nagyon nagy bölcs, volt egy híres bölcs, de ő sem volt egy milliómos. Szóval mi volt neki? Volt egy szamara, könyvei, egy rabbina, és egy kakas, és egy gyertya. És ezzel vándorolt. Miért? Szamár vitte a könyveket. A kakas ébresztette reggel, és a gyertya mellett tanult. Egy nap megérkezett egy városhoz, és túl későn érkezett oda, majd bezárták a kapukat. Mit csinálna egy ember ilyenkor? Azt mondja, dühöngene. Most kint marad a városon, kívül kell aludnia. De ő azt mondta, Báruk Hasem, ebben is valami jó van. Leül tanulni, nagy szél lett, kifújta a gyertyát. Már tanulni se lehet. De ő azt mondta, Báruk Hasem, még egy kicsit nagyobb szél lett, vihar lett, és mennydörgés, villámlás, elszaladt a szamár. Utána meghalt a kokas. Reggelre ott volt minden nélkül. No, akkor beindult a városba, és mit látott, a város ki van égve, egy lélek nincs sehol, és kiderült, hogy tegnap éjjel ott jártak egy rablóbanda, és megértette, hogy ő neki azért égett ki a gyertya, és azért menekült el, futott el a kakas, meg a szamár. Ha nem történt volna ez, akkor őt is megölték volna. És ezért olyért oda későn, mert különben ő is a városban lett volna, és ő is meghalt volna. Ez az első történet. A második történet úgy szól, hogy volt egy ember, akit hívtak, hogy Nahum Isgamzu. Nahum, ez is, az is. Ez volt a neve. Milyen? Mert mindig ez is, az is jó. Minden azt mondta, ez is, az is jó. És egyszer valami nagy császár, valami rendeletet hozott a zsidók ellen, és Nahumot küldték el egy láda kincsel, hogy próbálja meg meggyőzni ajándékot a zsidóktól, hogy nem kéne ezt a rendeletet. Nahum elindult, és útközben kirabolták, és a kincseket kicserélték egy fogadóban homokra. És nem vette észre. Ment tovább. Már ott volt a Rómában volt, amikor észre hogy homok van a ládában. Azt mondta, ez is jó. Ez is jó. Oda ment, és ajándékot átadta, egy láda homok a császárnak. Császár megadta egy láda, homok, nem szégyenik magukat, ez a szemtelen zsidó. Börtönbe vágta, és még nagyobb megtorlásra készült. Volt ott egy miniszter, azt mondta, hogy ez gyanús, ezek a zsidók nem hülyék, csak homokot küldtek, ebbe valami csoda van. Szóval írva van, hogy amikor Ábrahám harcolt a négy király oldalán, az öt király oldalán a négy király ellen, akkor, hogy Lótot megmenekítse, akkor csoda történt, csoda fegyvere volt, földobott homokot, és minden homokszemből nyilak lettek, és azok eltalálták a ellenséget. Szóval biztos, hogy ez a csoda homokból van, próbáljuk ki, kivétel a követő csatára, homok, csoda történt, mindenki meghalt, győzött a csatába, azt mondja, ezek a zsidók, ezek tényleg különleges ajándékot adtak neked, kiszavították Nahumot, visszavonták a rendeletet, természetesen nem volt megtorlás, és így tovább. És mi a különbség a két történet között? Rabbi Akivánál mi volt? Ő azt mondta, ez is valahogy jóra vezet. És tényleg rossz dolog történt, de valahogy jóra vezetett. Az nem egy jó dolog, ha valakinek kialszik a lámpása, elszalad a kakasa és a szamara. Ezek szomorú dolgok. De ez a kis rossz, ez megmentette egy sokkal nagyobb rossztól, hogy meghalljon a városban a többiekkel. Szóval nem jó, ami történik, de jóra vezet. Nahumnál nem azt mondta, hogy jóra vezet, a homok maga jobb. Az a jó. Ez nem valami, ami megment egy kis rossz, ami megment egy nagyobb rossztól. Ez maga jó, sokkal jobb lett így, mint hogyha gyémántokat adott, vagy kincseket adott volna, mert abból van neki bőven a császárnak. Most ez két szint abban, hogy hogyan nézzük azt, hogy minden, ami rossz, ami történik velünk, az jó. Egyáltalán miért tekintünk mindenre, ami rossz, úgy, hogy az jó? Miért olyan magától értetődő, hogy minden, ami rossz, ami történik velünk, az jó? Mi az alap filozófiai elve mögött? Az elv az, hogy nincs rossz a világon. Mitől lenne rossz? Mondjatok valamit. Ha a dualista hitben élek, és azt mondom, hogy van egy Isten és van egy Sátán, akkor Isten a jó, és a Sátán a rossz. De ha én azt mondom, hogy Sátán is valahol Istentől van, akkor nincs rossz. Mert Istentől nem lehet rossz, mert hogyha Isten a tökéletes, és a végtelen, és a mindent kitöltő, akkor csak ő van. Minden, ami történik, az valahol végsősorban tőle jön. akkor valahol végső soron minden valahol jó. Csak mi a különbség? Vannak dolgok, amikről közvetlen látom, hogy jó. És vannak dolgok, amikről nem látom, hogy jó, hanem úgy érzem, hogy rossz. De tulajdonképpen az is Istentől jön. Tehát valahol az is jó. Egyszerű példa egy gyereknél. Egy gyereknél a szülőnek néha meg kell büntetni a gyereket, ugye? Akkor a gyerek szemében, amikor a szülő megbünteti, akkor a szülő rossz. Akkor nem szereti a anyukáját, vagy apukáját. Lázad ellenük. Egy kisgyerek. De attól még, hogy ő nem érti, hogy az miért jó, hogy a szülő megbüntette, attól az még jó. Ha nem büntetné meg a szülő, akkor a gyerek nem tanulna. Nem... Egy csomó dolog van, amit az ember nem ért meg az életben, és mégis történik, és van benne jó. Csak miért nem érti, hogy jó? Mert ez egy magasabb szinten van, mint az ő értelme. Egy gyereknek nem tudod, egy 2 éves gyereknek nem tudod elmagyarázni, hogy miért nem jó, ha ő föláll a magas székben, és ráütsz a kezére, hogy üljön le, és akkor meg van sértődve, és elkezd sírni. Nem tud neki elejön, és figyelj, nem érted, ha állsz, le fogsz esni, bevered a fejed, és megkukkansz. Ezt nem tud neki elmagyarázni, hanem kicsit meg kell, erősen kell megértetni vele. Miért nem lehet neki elmagyarázni? Mert ő egy másik szinten van, ez egy másik dimenzió, nem lehet elmagyarázni. És akkor miről beszélünk? Azt mondjuk, Istennel is így van. Istennek van egy számunkra nyilvánvaló, érthető oldala. Az a szint, amit el lehet magyarázni. És van egy oldala, ami egy rejtett oldal, ami a mi megértésünket, a mi felfogásunkat jóval meghaladja, és ezért esélyünk sincs, hogy megértsük. Ez olyan, mint ha van egy puzzle, a puzzle-nak egy darabját látod, vagy csak egy pár darabját, hogy nem látod azt, hogy hogyan rész egy teljes képnek. De ha eltávolodnál, és látod az egészet, akkor látod, hogy ez egy teljes képnek egy tökéletesen odaillő darabja. Ugye? Képzeljétek el egy történetet, amiben egy filmet, nem egy hollywoodi filmet, mert az kb. 3 percet látva már mindent tudsz. A jó szereplő, a rossz szereplő, a gonosz, már tudod, hogy vagy kezdőd, hogy végző, minden megvan. De egy összetett, hogy nem akarom a hollywoodi filmeket bántani, de ugye egy összetett történet, háború és béke, valami összetettebb történet, egy hosszú, mit tudom. Ha kiveszed a 3 oldalt és elolvasod, teljesen értelmetlen, nem tudod elhelyezni, és még irritál is. A történet közepén olvastál 3 oldalt. Mi a történet közepéből 3 oldalt kapunk meg. De nem 3 oldalt, 2 betűt. Örüljünk, hogy valamit értünk, nem az, hogy csodálkozunk, ha valamit nem értünk. Az egész képet nem látjuk, mert egy teljesen más dimenzióban vagyunk. A dimenziót, azt úgy lehetne, azt egyszer ezt a példát már mondtam, csak akkor sem, én sem értettem teljesen, de azért jó példa volt. Ugye a 2 dimenzió és a 3 dimenzió. Ugye a 2 dimenzió az az, amikor egy síkon mozogunk, de nem térben. Ha valaki egy síkban mozog, akkor nem tudja fölfogni, mit jelent az, hogy térben mozogni. Képzeljétek, ha nem lenne, ha mi egy síkon mozgó kis pontok lennénk. Akkor nem lehetne elmagyarázni nekünk, hogy mi az, hogy tér. Ez lehetetlen lenne. És mi az, hogy tér? Nem tudom azt, hogy semmi, föl és le, ennyi. Ezt nem tudnánk fölfogni, mert nem a mi tárházunknak a része. Istennek van egy olyan oldala, ami nem a mi tárházunknak a része. Ezt úgy hívjuk ezt az oldalt, hogy ez a rejtett világok oldala. Vannak a kinyilvánított világok és a rejtett világok. A rejtett világok az, ahol Isten elrejtőzködik, vagy nem is Isten elrejtőzködik, az a része a történetnek, ami számunk előttünk rejtett. 1000 példát lehetne erre mondani a saját életünkből is, amikor valami rejtve van előttünk, úgyhogy közben vannak nyilvános oldalai is. Most például volt ez az előadás, aki részt vett ugye, a genetikai előadásból, ez érdekes volt, mindenki jókat kérdezett, figyelt, csöndben volt, mi is elcsodálkoztunk rajta, hogy mindenki csöndben van. És ott ugye olyan dolgok hangzottak el, ami ugye maga a professzor is mondta, hogy még a tudósok se értik pontosan, hogy miről van szó. És önmagában az, amit elmondott, ugye, ami megfogta, azt mondja, hogy egy ember DNS-ében 2 méter hosszú, nem tudom, hogy melyek ezeket?
Nem egy sejt.
Egy sejt van, hosszú. Két méter, és az összes sejtünk Szerintem nem, de jó, mindegy, oké. Okay. Legyen két méter, mindegy. És azt mondta, az összes sejtben a teljes DNS információ kibontva, az mit mondod, hat nap, nap óra?
7,3
fény nap. Ugye, ha 8 percet éri ide a fény a naptól, akkor kézzétek el, ez fölfoghatatlan, egy emberben ennyi információ van, amikor egy egyszerű dolognak tűnik. Ugye? Akkor ez az embernek van egy nyilvános része. Jön, megy, sólettet eszik, beszélget, mit tudom én. Hát csomó olyan dolog, amit teljesen, és természetesnek veszünk, de eközben, ott a háttérben történik egy olyan felfoghatatlan világ, ami rejtve van mindenki előtt. Az egyszerű emberek előtt, de még a tudósok előtt is. Amit mondott, amennyit értünk belőle, csak egyre jobban látjuk, hogy mennyire nem értjük. Ugye, most ez, ami ez még mindig a materiális világon belül. És mindezek mögött, ha meg is értenénk ezt a DNS információt, amit lehetetlen megérteni, de ha meg is értenénk, még mindig van mögött, ami spirituális, a lélek, ami teljesen felfoghatatlan. Ezt akarom ezzel mondani, hogy vannak dolgok, de mondom egyszerű példát, amit egyszer itt volt az Auman professzor, akit tudjátok, Nobel izraeli vallásos zsidó, ilyen hosszú szakálla van, és játékelméletért kapott Nobel-díjat egy pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt, és itt volt, az Vasvárban tartott előadást, nagyon érdekes volt, és megkezdték, ott egy másra mondta ezt a példát, de mondta egy nagyon jó példát, azt mondja, valaki játszik a zongorán, kicsit mondta a falus is ez, játszik a zongorán, akkor egy zenész, egy Mozart művet hall, egy fizikus, az pedig azon gondolkodik, hogy a hang hogyan rezeg, és akkor az a rezgés, az hogy változik át a fülünkben, és mit tudom, ugye, egy professzor pedig azt, hogy ezt hogyan fordítjuk le ezeket a rezgéseket, és hogyan válik. Tehát, azt mondja, egy dolog, de egészen más szemmel nézve, egészen más van benne. Most a mi történetünk is ilyen. A történetnek van egy része, ami egy kinyilvánított világok szintjén történik. De van egy háttértörténet, ami a rejtett világok szintjén történik, amit nem tudunk felfogni. Isten nevét, tudjátok, hogy Istennek 7 szent neve van a Tórában. 7 olyan szent név, amit nem szabad a szánkra venni fölöslegesen. Ezekből a szent nevekből egy, az a Jud, He, Vav és He. Ugye ez a tetragrammatonként szoktuk nevezni. Ez a 4 betűs szent Isten név, amit soha nem mondunk úgy ki, mint ahogy le van írva. Hanem csak Adonájnak mondjuk, de nem mondjuk ki úgy, ahogy ez le van írva. Ez a legszentebb név, ez nagyon sok mindent szimbolizál, benne van a múlt, a jelen és a jövő magá jelentésében. Mert ebben a szóban ki lehet hozni a betűkből a múlt, jelen, jövő. Ki lehet hozni azt, hogy teremtés, alkotás, nehave, az azt jelenti, hogy alkotás. A kabala azt mondja, ezt a 4 betűt leírod egymás alá, van egy Jud, van egy Hé, van egy Váv, és van egy Hé, akkor külön választhatod. A Jud és a Hé azt teremti a rejtett világokat. És a Váv és a Hé az pedig a nyilvános világokat. Ezt mondja, és ezért mondja itt a tárgyában, hogy van a világnak egy része, ami a 4 betűs Istennév alsó 2 betűjével kapcsolatos. A Vával és a Hével. De van egy része, ami a rejtett világokkal, az pedig a Juddal és a Hével. És ezért, amikor az emberrel történik valami, akkor miért köszöni meg? Mert azt mondja, tulajdonképpen miről van szó? Vannak dolgok, amik velem történnek, ami a Jud, ami a Váv és a Héből származik. Ami Istennek az a részéből, ami a világon megnyilvánul, megnyilvánul. De vannak dolgok, amik velem történnek, amik ugyancsak Istentől vannak, de nem tudom felfogni őket, mert nem tudnak megnyilvánulni ezen a világon. És ezért én nem tudom felfogni, mit nevezek rossznak. Azt, amit nem tudok felfogni. Ugye, mert elmegyek az orvoshoz, kihúzzák a fogamat, és az orvos elmagyarázza nekem, hogy ha nem húzzuk ki a fogadat, akkor begyullad, az egész szád elrothad, mit tudom, valami tragikus dolog történik meg. Akkor, ha fáj is a foghúzás, megcsinálod. Előbb-utóbb megcsinálod, és nem tekintesz újra, mint valami rosszra. Vagy maximum azt mondod, hogy egy kisebb rossz. De ha még magasabb szinten, ez egy jó dolog, hogy kiúzták a fogam, mert megmentettek valami nagyon súlyos dologtól. Miért? Mert megértetted, el tudta neked az orvos magyarázni, hogy miért olyan fontos kiúzni a fogadat. De egy dolog, amit nem tudsz felfogni, azt úgy tekintesz rá, hogy rossz. Ezek azok a dolgok, amik Istentől jönnek, és amik számunkra felfoghatatlanok. Ezeket nevezzük mi rossznak. Ezek azok a dolgok, amik a rejtett világokból származnak. Most, ha felteszek nektek egy kérdést. Mik azok, amik magasabb rendűek? Amiket megértek, vagy amiket nem értek meg? Mindenek magasabb a forrása. Amit nem értek meg. Akkor mi jön ki, hogy az, ami jó történik velem, az jó. Az, ami rossz történik velem, az nagyon jó. Csak én nem értem. Mert önmagában azt, hogy nem értem, ez mutatja, hogy ez egy magasabb szintről van, mint én. És ezért lehet, hogy nem értem, és ezért nagyon rossznak élem meg, de tulajdonképpen ez nagyon jó. Ha azon a szinten lennék, akkor nem is gondolnám, hogy ez rossz. Ugye, gondoljátok, vannak ilyen hasid történetek, ahol elmagyarázza a történet, hogy látszólag történt valami, de a háttérben igazából ez egy sokkal nagyobb képnek a része. Most ezer ilyen történet, csak egy példát említek, amikor ezt talán Óbuda egyszer meséltem, hogy két ember, akik nem volt gyereke, és eljöttek a Baal Shem Tovhoz, és nagyon imádkoztak, hogy legyen gyerek, és nem akart, és nem akart a Baal Shem Tov, nem akart nekik áldást adni, ismered a történetet?
Igen.
És akkor a végén adott neki azt, hogy jó legyen, született a gyerek, utána örültek, minden nagyon boldog voltak, és két év után meghalt a gyerek. És jöttek a Baal Shem Tovhoz, nagyon szomorúan, és a Baal Shem Tov elmeséltek, hogy volt egyszer egy spanyol király. És a király volt egy nagyon szeretett fia, és a fiához vette egy tanítót, egy papot. És a tanító tanította, és mindig egy órára eltűnt. A fiamnak ez föltűnt, és akkor rárontott a papra, és látta, hogy Filimben, Táliszban imádkozik, ez egy zsidó ember. Egy maramnosz, egy kitér zsidó. És akkor kérte, könyörgetni, hogy magyarázza, hogy milyen a zsidóság, és akkor nem akarta, aztán még elmondta neki, a fiú elhagyta a királyi házat, és elmenekült Hollandiában, és ott betért zsidónak, és amikor föl, és egy nagy szádik lett belőle, egy igaz ember, és akkor fölkerült az égbe, akkor azt mondták az angyalok, hogy ez szép és jó, ez egy igaz ember, de ahhoz, hogy tényleg tökéletes legyen, hiányzik egy valami, hogy nem egy istenfélő zsidó asszonytól szívta az anyatejet. És ezért újból le kell jönni erre a földre. És ti voltatok azok, akik megérdemelték, hogy ez a lélek ebben a kisbabának a testében lejöjjön erre a földre, és két évig élt, amíg az anyatejet szívta. Most ez a történet miről szól? A Baal Shem Tov megmutatja, hogy az, ami történik veled, annak van egy határa, amit te látsz. De a háttérben nagyon sok minden más is történik, aminek ez egy kis része. És visszatérve tehát, ezért mondja azt a kavala, hogy mi, az nem csak a kavala, a zsidóság, hogy minden, ami történik, azért Istent kell áldanunk, még akkor is, hogyha az rossz, sőt, még akkor valahol inkább. Mert az, ami rossz, az valójában nagyon jó. És mivel nagyon jó, mit ez nagyon jó? Nagyon magas szintről van. Mivel nagyon magas szintről van, ezért nem tudom fölfogni. Nem csak, hogy nem tudom felfogni, nincs is meg a lehetőségem, hogy átlássam. Ha valakivel tragédia történik, meghal a gyereke, meghal a családja, olyan szenvedésen megy keresztül, olyan betegségen, ami felfogadatlan. Mi sem hogy naívak, hogy azt mondjuk, hogy na, köszönnek Istennek, ugye, hogy milyen jó neked. Ugye, nem erről van szó, nem azt akarjuk mondani, hogy megetessük magunkat azzal, hogy ez milyen jó. Nem erről van szó. Azt akarjuk megmutatni, hogy figyelj, próbáljunk enyhíteni neked. Értsd meg, hogy minden, ami veled történik, valahol Istentől származik. Most hála Istennek, és nem csak Istentől származik, amit te szenvedésként élsz, meg való az még magasabb szintről jön, mint az, amit megértesz. Egy pillanat. Jó, elfelejtettem. Igen. Nagyon egyszerű. Nem. Mit kell csinálni? Azzal kell menni, meg kell inni egy fényben bort, és minden, nem viccelek. Nem, komolyra fordítva a szót. Menjünk akkor sorra. Az első kérdésed az volt, hogy az mind szép és jó, amit elmondott a Slomo, de mégis, akkor nekem ez mivel jár? Most mit kell csinálnom? Jó, minden Istentől van, jó, akkor belenyugodtam, minden Istentől van. Ez nem így van. Vannak szélsőségek. Olyan szélsőségek, amiről beszéltünk, hogy tragédia, amikor betegség, egy baleset, ahol tényleg ez egy nagyon nehéz dolog, és nem nagyon tudsz mit csinálni. Ide is mindjárt visszatérünk. Itt mi a teendő. De vegyük azt az élet egyszerű dolgait. De hála Istennek nem minden nap történik baleset. Nem is mindenkivel történik baleset. A legtöbb ember úgy éli végig az életét, hogy nem lesz nagyon beteg, súlyosan beteg, és nem történik vele olyan baleset, ami egy életre megpecsíti az életét. De egy csomó olyan dolog történik vele az életben, amit ő úgy érez, hogy meghaladja az ő hatáskörét, és nagyon erősen befolyásolja az ő hangulatát, és mivel befolyásolja a hangulatát, befolyásolja a tevékenységét, a produktivitását, a mindenét. És erre, ez az első, és legfontosabb. Itt, ha te egyrészt tudod azt, hogy semmi nem történik véletlenül, minden Istentől vannak, először is megpróbálod megérteni, hogy miért történt. Ha megpróbálod megint, mind tudnék én változtatni? Miért csinálta velem ezt Isten? Biztos valami oka volt vele. És ha megerőltetted magad, és keresed, és keresed, és keresed, és nem csak mint akut véletlen a sors kezétől fogadod el, hanem keresed az okokat, és nem találod, akkor még mindig úgy vagy vele, hogy nem tudom, hogy mi az oka, de én hiszek abban, hogy Isten okosabb nálam, és ezt velem tette, akkor még mindig van benne valami jó, és hiszel benne, hogy jó, akkor könnyebb lesz megélned. Mert ha valaminek semmi, nem is feltétezed, van bármi értelme, akkor az borzasztó nehéz megélni. Ha legalább hiszel benne, hogy jó, akkor még akkor könnyebb megélni. Az egész perspektívád másmilyen, mert eleve úgy állsz hozzá a dolgokhoz, ha valami történt, nincsen véletlen. Ugye? Ha én úgy állok hozzá az élethez, hogy nincsen véletlen, akkor az életem már, és ez kapcsolódik ahhoz, amit kérdeztél, már sokkal tudatosabb lesz. Ez az első, amit kérdeztél a másik kérdésben, hogyan tudsz tenni az, hogy tudatosabb az élet, hogy tudatosabb legyen az életed? Az, hogyha azt mondod, minden, ami velem történik, az nem véletlen, Istennek vannak velem szemben elvárásai, nekem egy utat kell követnem, akkor utat kell keresnem, utat kell találnom, utat kell követnem. Ha valami történt velem, akkor az nem véletlenül történt velem, azt megpróbálom megérteni, hogy mi a köze ennek ahhoz az úthoz, amin járok, hogyan kéne változtatnom azon az úton, amin járok. Szerintem az egész életed megváltozik. Aztán vannak dolgok, amiről az előbb említettem, amik felfoghatatlanok, ami olyan tragédia, hogy az életed egyszerűen összeomlik, úgy érzed, hogy összeomlik. Itt kicsit törekedhetsz arra, hogy megpróbáld megérteni, hogy miért történt, de nem biztos, hogy ezt meg fogod tudni érteni. Ha valaki volt Auschwitzben, és elvesztett az egész családját, az nem fogja tudni megérteni, miért történt, és ne is próbáljon túlságosan is erőlködni, mert ez nem egy olyan dolog, az tényleg meghalad minden. De, ha ő hisz még mindig abban, hogy valahol ez Istentől van, és talán ennek volt valami értelme, nem a mi szintünkön, mert az biztos, hogy a mi szintünkön nem volt, de egy magasabb szinten, akkor könnyebb lesz megélnie, és könnyebb lesz elfogadnia, mert látja, hogy a lét az nem csak ott kezdődik, és ott áll meg, ahol ő van, hanem egy magasabb szinten. Ez az első kérdése. A másik kérdése pedig egy pillanat, hogy hogyan lehet tudatosan élni. Mit tudsz szerintem, hogy tudatosan éljél? Ez az, amit mondok. Először is kezdjük azzal, hogy azt mondod, hogy az élet valahol elkezdődött, valamilyen céllal. És ez az egész világnézeten is múlik. Ha az embernek az a világnézete, hogy az élet véletlenül kezdődik, és a lét is véletlenül, először a lét véletlenül kezdődik, és utána az élet véletlenül kezdődik, akkor én is véletlenül csinálom a dolgokat. Bármit csak, spontán csinálom. Most úgy érzem, hogy ez kell, akkor megcsináltam. Most úgy érzem, hogy az kell, megcsináltam. Impulzusom. Minden csak úgy véletlen. Hogyha a lét az ősrobbanás, csak úgy véletlenül valami kirobban, aztán véletlenül egy sejt született, és véletlen lett be egy majom, és véletlen lett be egy ember, akkor meg véletlenül beletrafálok a nénikébe az utcán, és fölrúgom. Most egy kicsit durván beszélek, elnézést. Szóval az élet véletlen kell, akkor én is véletlenül élek. És impulzus itt, impulzus ott, spontán így, spontán úgy, és már túl is vagyok az életen. Hagyom magamat sodródni az impulzusokkal, amik érnek, ahelyett, hogy én tudatosan irányítanám. Ha abból indulok ki, hogy van itt egy tudatos teremtés, ennek a teremtésnek van egy célja. Ez egy, azt jelenti, hogy az egész lét egy céllal kezdődik. Az én életem egy céllal, az élet céllal kezdődött. Az én életem egy céllal kezdődött. Akkor én az életem is úgy állok hozzá, hogy ez nem egy ilyen sodródás, itt van valami cél. Vannak bizonyos axiómák, axiómák, amikhez tartom magam, amikhez igazodom, akkor ez a tudatos, és akkor ha valami történik velem, akkor ezt próbálom ahhoz próbálom igazítani, ahhoz próbálom mérni, hogy ez hogyan illik bele a képbe, vagy nem illik bele a képbe. Ez szerinti a tudatos élet. Azt jelenti, az egész világnézetet, hogyha ebbe az irányba megy, a cselekedeteidet nem úgy tekintett, hogy ez most ez is történt, most az is történt, ja, hanem egy kicsit komolyabban veszed. Más kérdés, hogy megfigyeljük, nagyon sok ember, aki nem nevezi magát hívő embernek, és mégis tudatosan él, mert minden, ahogy erről beszélt a tárgya, többször mindenkiben van egy természetes lelkiismeret. Isten belénk ültette ezt a képességet, és ezért elképzelhető, hogy ő nem tudatosan hívő, és mégis éli az életét tudatosan. De ez egy másik kérdés. Igen.
Előbb, hogy mondtad a Auschwitzot, és azt megelőzően, amikor az előadásodban mondtad a különböző szinteket, abban a pillanatban arra gondoltam, hogy akkor, amikor a holokauszt volt, akkor nyilván senki nem gondolt, hogy ez most akár jó is lehet. Eltelt azóta 70 év, 60 év. És tulajdonképpen ennek következménye volt egy létrejött Izrael állam. Ennek következménye volt az, hogy az idő folyamán például Oroszországból kivándorolni egy csomó zsidó, akiket nem jött volna, ha nem jön létre Izrael állam, és nem van ez a lehetőség meg. Lehet ez egy távlatokból egy olyan dolog, hogy visszafele már lehet látni, hogy ebből hozva
ez
készülnek rá. Nézd, én nem tudom, ha engem kérdezel, hogy Izrael állama jó, persze nagyon jó, de hogy megérte-e, hogy a holokauszt legyen, azért, de ha jó, akkor Isten csinálta volna úgy Izraelmat, hogy ne legyen holokauszt. Érted? Akkor oldal meg úgy. Szóval én ezt azért nem tudom elfogadni, hogy nem tudom, hogy tudod-e, de voltak ilyen vad cionisták, akik azt mondták, be damniv nehetem edina, hogy vérrel fogjuk építeni az országot. Nagyon jó, hogy elnézést, ezt mondom. Nagyon jó, minél többen meghalnak Európában, annál inkább valószínűsége, hogy lesz Izrael később. Ezt mondták a holokauszt alatt. Képzeld el. Miért azt mondták? A legfontosabb, hogy legyen Izrael, ezek a hülye zsidók, akik ott maradtak, értsék már meg, hogy csak Izrael a lehetőség. Minél több zsidó meghal, annál nagyobb a gazdaság, hogy lesz Izrael. És így is történt. Most természetesen csak egy szélsőséges társaság mondta, és egy pillanatra sem, szóval még véletlenül sem volt az, hogy ezzel együtt is működtek, vagy bármi ilyesmi segítették, hogy legyen, mint ahogy ugye manapság ez egy divatos atyák.
Nem erről van szó,
de arról van szó, hogy ezért az ilyen típusú magyarázatokkal nagyon kell óvatosnak kell lenni, mert ez nem egy olyan dolog, amiben mi nekünk megvan a képességünk és lehetőségünk, hogy lássuk. Igazad, hogy néha távlatokból megértjük a személyes életünkben valami, nagyon rossznak tűnt, hogy hogyan volt mégis jó. Ez gyakran előfordul, de egy ilyen kollektív dologgal, a 6 millió embert, gyereket, ártatlant, minden ok nélkül, mint a birkákat megölnek, kegyetlenül ez erre nem nagyon van szerintem olyan evilági magyarázat, amit bármikor bárki el tudna fogadni. Ez csak a hit szintjén maradhat meg, hogy akik ezt, akár ezt túl is élték, azok számára a perspektíva mi volt. Azt most éppen tegnap volt, aztán ezzel be is fejezzük, tegnap volt egy feleségem el fog kaszálni. Jó, most ijedtek, csak gyorsan. Tegnap volt egy bat mitzvá, egy Szabó Gyurinak a lányának a felnőtti avatása, és ott valami rokon is jött oda, hogy a Salomke milyen okos kisgyerek, és mit tudom én. És mondja, miért? Azt mondja, hogy beszélgetett vele, és kérdezte, hogy vallásos vagy, a Salomke kérdezte a nénit, mondta, nem. Azt mondja, miért? Hát tudod, azért, mert az én apukám visszajött Auschwitzból, akkor azt mondta, hogy ha ez lehet, akkor nincs Isten. És mit mondta Salomke? Salomke azt mondta, lehet, hogy a te apukád így érezte, és ezt megértem, de azt se szabad elfelejteni, hogy Istennek köszönheti, hogy ő hazajött. Szóval azt mondja, hogy mi az, amit nézel, és tényleg voltak emberek, akik hazajöttek Auschwitzból, és azt mondták, hogy ők nem hisznek többet Istenbe, és voltak, akik hazajöttek, és azt mondták, hogy sokkal inkább hisznek, mert mennyi csodát láttak az úton, ahogy ők megmenekültek.